A Klubrádió korábbi adásának ismétlése következik. Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Magyar kutatók eredményei alapján a farkastól genetikailag távolabb álló modern kutyafajták relatív agymérete nagyobb, mint az ősi több ezer éves fajtáké. Az agyméret növekedése nem köthető a fajták szerepéhez, sem életmenet jellemzőkhöz, ezért feltehetően a városiasodó komplexebb társas környezet hatása. Vajon összefüggésben van-e az agyméret azzal a feladattal, amire a fajtát kitenyésztették, van-e különbség például az ölebek és a vadászkutyák között? Vagy inkább a várható élettartam, az utódnevelés nehézségei állnak a háttérben? Ezeket a kérdéseket feszegeti az ELTE etológiai tanszékének legújabb cikke, amely az Evolution című szaklapban jelent meg. Itt van velünk Kubinyi Enikő etológus, az ELTE etológiai tanszékének tudományos főmunkatársa. Kezdi csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a megkeresést!
Az a kérdésem, hogy vajon miért olyan okosak a kutyáink?
Miért olyan okosak? Hát erre ezer dolgot lehetne mondani, de elsősorban biztos, hogy azért olyan okosak, mert így kerültek mellénk, annak köszönhetik, hogy ők lettek az első házi állataink, hogy már 25 ezer évvel ezelőtt is nagyon okosnak találtuk az őseiket. Inkább talán most ebben a kutatásban az az igazán izgalmas, hogy a farkashoz képest a kutyáknak jelentősen kisebb az agytérfogata, és ebből sokáig azt gondolták a kutatók, hogy a kutya sokkal butár, mint a farkas. Ez nem sikerült bebizonyítani, tehát hogyha csinálunk mindenféle kísérletet, akkor hol ezt találjuk, hol azt, és egyébként is nagyon szubjektív, hogy mit tekintünk okosságnak. De az, hogy a kutyák agymérete a háziasításnál lecsökkent, az nem csak a kutyákra jellemző, hanem minden házi állatra. És azt gondoljuk, hogy azért, mert ők sokkal biztonságosabb környezetben élnek, mint az őseik, mint a vadállatok, ezért nincsen szükségük erre a rendkívül energiaigényes szövetnek a fenntartására, mint az agy jelent, hanem fordíthatják az energiát másra.
Elnézést,
utódoknak a létrehozására.
Megkérdezhetem, hogy ez mit jelent? Tehát, hogy mekkora, hány köbcenti egy farkas agyvelő és egy kutya agyvelő? Hogy lehet-e ilyen összehasonlítást tenni?
Igen, abszolút jó kérdés. Vannak saját adataink is. A cikkben megjelent adatok, azok 48 farkasról készültek. Itt az átlagos súlyuk ezeknek az állatoknak 31 kiló volt, és az agytérfogatuk pedig 131 köbcentiméter. És hogyha kiválogatjuk a rengeteg kutyából, akiről sikerült adatot gyűjtenünk, 850 körüli kutyáról, ból kiválogatjuk a 30 kilósakat körülbelül, akkor az ő agyuknak a térfogata az mindössze 100 köbcentiméter. Tehát a farkas és 131, a kutyá és 100. Úgyhogy itt látunk egy 24%-os térfogat csökkenést, ami azért elég jelentős.
Mi hiányzik a kutyáknak az agyából, ami a farkasok agyában megvan?
Mindenük megvan, arányosan kisebbek, tehát nem úgy néz ki, hogy a túlélés a vadonban az annyira nehéz, olyan nagy agykapacitást igényel az, hogy hát a puszta létfenntartás, tehát hogy vadászni kell minden nap, elkerülni a veszélyhelyzeteket, és így tovább. Ehhez képest ugye egy kutyának kényelmes élete van, mert mindent megkap a gazdájától. Tehát nincsen szüksége ilyen kapacitású agyra. De ezt már tudtuk, tehát hogy ezt nem mi fedeztük föl, hogy kisebb a háziátok agya. Amit most találtunk, az minket is meglepett, mert az derült ki, hogyha összehasonlítunk sok kutyafajtát, 159 kutyafajtát hasonlítottunk össze ebben a publikációban.
Hány kutyafajta létezik, amelyeket...
Körülbelül 400.
Ezeket,
körülbelül 400.
Ezeket ismerik az emberek, tehát 400 regisztrált kutyafajtáról van szó, vagy 400 féle?
Igen, több fajtaklub is van, az egyik ezt regisztrálja, a másik azt, meg azon is lehet vitatkozni, hogy mit tekintünk fajtának, ezért mondjuk mindig azt, hogy körülbelül 400.
Aha. Magyarországon ebből mennyi található meg?
A 9, azt hiszem, valahogy
mennyi?
Így.
Nem értettem. Nem értettem, hogy mennyi?
Magyar kutyafajta szerintem 9.
Nem van, a magyar kutyafajta, hogy Magyarországon mennyi
Magyarországon
kutyafajta
mennyi? Hát
található.
Hát azt a fajta klubot kellene megkérdezni, de biztosan, biztos több mint 100, nem? Aha. Nem tudom pontosan, 100-200 között vetítelem, de a fajta klub ezt meg tudja mondani, vagy hogyha ez fontos, akkor én is
nem fontos, csak nézek. Belekérdeztem, azt hittem, hogy tudja fejből.
Nagyon sok olyan kutyafajta van, ami nincs is elismerve még, és akkor azokkal nyilván Magyarországon sem foglalkoznak.
Azt kérdezném, ami lehet, hogy nagyon buta kérdés, hogy minél nagyobb a feje a kutyának, annál több ész van benne?
Annál több agy van benne, igen, tehát minél nagyobb a testmérete, annál nagyobb lesz az agya is. Ezért ebben a publikációban mi relatív agymérettel számoltunk, tehát van egy bonyolult képlet, amiből kiszámoltuk a relatív agyméretet, és azt hasonlítottuk össze. Egyébként érdekesség az, hogy nem egyenesen arányosan csökken a testmérettel az agy térfogat. Tehát egy kicsi kutyának arányosan azért jóval nagyobb az agya, mint amit várnánk, tehát egy egyenes arányosság alapján. Úgyhogy a kiskutyáknak is azért megvan. Tehát körülbelül háromszoros a térfogat különbség a legnagyobb és a legkisebb kutyák között maximum, ami azért meglepő, mert ugye a testméretben jóval nagyobb különbségek vannak.
Hát persze, egy Yorkshire és egy dándog vagy német dog között van egy 20-szoros vagy 30-szoros különbség a testsúlyt tekintve, vagy lehet, hogy többszörös is.
Igen, igen, és az agyban ezt nem látjuk, de azért egy nagyobb kutyának természetesen nagyobb az agya is, és az is érdekes, hogy a fejformával is ez tud változni, tehát bizonyos részek, például a szaglóhagyma, az ugye a rövid kutyáknál teljesen deformálódnak, torzolnak.
Idézek az önök által küldött tájékoztatóból. A kutyák háziasítása körülbelül 25 ezer éve kezdődött, de 10 ezer évig a kutyák és a farkasok küllemre nem különböztek. Sok ősi fajta, például a szánhúzó kutyák ma is hasonlítanak a farkasokra. A letelepedés, a földművelés, pásztorkodás elterjedése és a vagyon felhalmozása viszont különböző feladatokat kínáltak a kutyáknak, szükség lett őr, terelő, vadászkutyákra, sőt ölebekre is. A ma ismert küllemben nagyon karakteres fajták jelentős része azonban csak az ipari forradalom óta, főként az utóbbi 2 évszázadban alakult ki, amióta a kutyatenyésztés egyfajta hobbivá vált, mondja Kubinyi Enikő, az ELTE etológiai tanszék főmunkatársa. Azt lehet-e tudni, hogy hány nemzedék, illetve mennyi idő alatt változik a kutya agytérfogata?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye 25 ezer évvel kezdődött körülbelül háziasítás, és akkor még biztosan a kutyák is csak egyszer tüzeltek évente, mint a farkasok, és nem tudjuk pontosan, hogy mikor változott ez meg, és jelent meg a kétszeri tüzelés, ami ma jellemző a kutyákra, és ezt azért említem, mert felgyorsult, ugye a generációs idő rövidebb lett a kutyáknál, sokkal rövidebb idő alatt jobban el tudtak szaporodni. Az alomméret is általában nagyobb szokott lenni a kutyáknál, mint a farkasoknál. Ez mind összefüggésben van azzal, amit az előbb is pedzegettem, hogyha nem kell az agyra fordítani az energiát, akkor lehet másra, például az utódok számának a növelésére. És akkor az egyik ötletünk az is volt, hogy megnézzük az alomméretet. Garamszegi László Zsolttal dolgoztunk ebben a kutatásban, ő ökológiai kutatóközpontban evolúcióbiológus, és nagyon régóta foglalkozik az agy evolúciójával, úgyhogy elsősorban ezek az ő ötletei voltak, ő szerette volna ezeket az úgynevezett mikroevolúciós folyamatokat vizsgálni a kutyafajtáknál. Szóval gyűjtöttünk adatot arról, hogy egy-egy fajtának hány kiskutyája születik általában, mekkora az alomméret. És akkor az egyik ötlet az volt, hogy összefüggést találunk majd elnézést a relatív agytérfogattal, de nem így történt. Tehát, hogy ez nem jött be. Volt egy olyan ötletünk is, hogy talán, hogyha mondjuk ugye elképzelünk egy juhászkutyát, hogy mennyire bonyolult munkát végez, rengeteg juhot kell terelnie, odafigyelni a gazdájára, hogy ő merre mutat, milyen irányba menjen, oldal, szemből, stb. És ez tényleg nagyon bonyolult munka. Hát ha az a juhász kutyáknak a relatív agymérete mondjuk nagyobb, mint egy ölebnek, akinek nem kell csinálni semmit, csak feküdni egész nap a gazda ölében, hát ez se jött be. Tehát amikor fajta csoportokat hasonlítottunk össze, akkor se találtunk különbséget. Úgyhogy...
És ebből mire következtetnek?
Hát ez nagyon szöget ütött a fejünk, hogy tényleg akkor mi lehet az ok? A fejformával sem, mint az előbb mondtam, hogy tényleg annyira jól látható a torzulás, gömb alakú nagyon a rövidorú kutyáknak az agya, más kutyáké meg sokkal elnyúltabb, és azt gondoltuk, hogy akkor itt is látunk majd térfogatkülönbséget, de ez nem így volt. Úgyhogy törjük a fejünket, hogy mi lehet akkor mégiscsak az oka annak, hogy a modernebb fajták, akik az utóbbi 1-200 évben alakultak ki, azoknak az agymérete mégis megnőtt, és akkor erre ezt a magyarázatot találtunk ki, amit ön is elmondott, hogy hát az egyetlen dolog, amit látunk a fajták közötti különbségként, hogy az ősi típusú fajták, tehát például a szánhúzó kutyák ilyenek, a szibériai huszki, alaszkai malamut, azok egy olyan környezetben éltek ki, alakultak ki, amikor még hát relatíve szabadon lehetett élni, meg sokszor a kutyáknak el kellett látni maguk, de nem volt annyira nagyon-nagyon sok szabály, mint amit most a városiasodó körülmények, ugye az urbanizált körülmények között élő kutyáknak muszáj betartaniuk. Tehát a modern kutyák, akik az iparosodás óta alakultak ki, mióta az embereknek van ideje hobbira, széles rétegeknek, mert természetesen a nemeseknek előtte is volt pénze és ideje hobbira, de az iparosodás tette lehetővé, hogy ez egy széles bázison elterjedő hobbi lehetett a kutyatenyésztés. Ez a 19. század végén kezdődött, és gyakorlatilag a papíros kutyák, a törzskönyvezett kutyák azóta alakultak ki. És az említett 400 fajtának a nagy része
az
mindössze az utóbbi 100-200 évben jelent meg. És azóta az emberek ugye egyre inkább városokban élnek, a kutyákat vitték magukkal, a kutyáknak egy teljesen új életkörülményhez kellett alkalmazkodniuk, ami sokkal több kihívással jár, mint a korábbi szabad élet, és azt gondoljuk, hogy talán ezzel van összefüggésben, hogy egy kicsit megnövekedett az ősi típusú fajtákhoz képest az agyméretük, a relatív agyméretük.
Tegnap kaptam egy e-mailt az etológiai tanszékről, Bognár Zsófiától, ebből idézek. Nemrég megjelent egy tanulmányunk az Applied Animal Behavior Science folyóiratban. A kutatásban azt vizsgáltuk, vajon mi okozhatja a rövid orrú kutyafajták, mint a bulldog és a mops növekvő népszerűségét a vele született egészségi problémák ellenére. Ön is részt vett a cikk létrejöttében, vagyis mi az oka a népszerűségünknek?
Ezt nagyon szeretnénk tudni, igazából az adta a kiindulását ennek a cikknek, hogy volt egy vizsgálatunk az etológia tanszéken, ahol leteszteltünk több mint 100 kutyát egy viselkedéstesztben, és azt találtuk, hogy a rövid orrú kutyák, mint amilyen a mops, meg a francia buldog, nagyon sokat néznek az ember szemébe. Ami egy nagyon bájos dolog, tehát ez megdobogtatja az ember szívét.
Most akkor egy pillanat, öntől idézek, arra számítottunk, mondja ön, hogy a rövid orrú kutyák egyik legnagyobb vonzereje a nagy szemükben rejlik, és a gazdáik örülnek, ha a kutyák rájuk néznek, mondta Kubinyi Enikő, a Lendület társállatkutatócsoport vezetője. De legalábbis a fényfigép felvételek alapján nem ezt találtuk, hanem mit találtok?
Igen, mutatunk egy ügyes kis kérdőívben képpárokat. Ugyanaz a kutya az egyik képen kvázi szembenézett, tehát belenézett a lencsébe, fényképezőgép lencsébe, és a másik képen egy egész picit elfordította a fejét, nem nézett be a lencsébe. És akkor azt vártuk, hogy aki nagyon szereti a rövidfejű kutyákat, tehát mondjuk van neki otthon, ilyen kutyát választott, az jobban kedveli majd a szembenézős kutyát. Tehát hogyha a kutya ezen a két képpár, tehát a két kép közül azt fogja választani, ahol a kutyus szembenéz vele. De nem ezt találtuk, Egyébként teljesen mindegy volt ezeknek a válaszadóknak, és csak nekik, hogy melyik képet választják. És volt még az az ötletünk is, hogy talán nem ismerik, hogy ezeknek a kutyáknak nagyon sok betegsége van, vele született betegsége.
Ugye, hát például a buldog az nem kap levegőt. Azért szörcsög, mert nem kap levegőt, amit lehet, hogy a gazdája vagy valakik jópofa dolognak tartanak.
Nagyon pontosan így van, ahogy ön is mondja. Megkérdeztünk, felsoroltunk egy csomó betegséget, és össze kellett kötni bizonyos kutyafajtákkal, és akkor azt vártuk, hogy észre se veszik, hogy nem tudják, hogy a kutyáknak van ilyen betegsége, és ebben a várakozásunkban is úgymond csalatkoztunk, de ez a rossz kifejezés, mert igazából jó hír, hogy tudják ezek a kutyatartók, akik kedvelik a rövidfejű kutyákat, hogy sok-sok betegség van jelen az ő kedvelt fajtájukban. És ráadásul gyűjtöttünk adatot arról is, hogy ők mennyire empatikusak. Mert az is lehet, hogy tudja, hogy beteg a kutya, de nem érdekli, ugye? Igen. De nem ez a helyzet, ezek a gazdák nagyon empatikusak, tehát nagyon-nagyon szeretik a kutyát, és együtt éreznek velük.
Sőt, elviszik megoperálni őket, amikor meg kell operálni, hogy kapjon levegőt a kutya. Azt hiszem a francia buldognál van ilyen.
Bizony, ez nem is ritka. Csak hogy akkor megint csak ott voltunk, hogy de akkor mégis miért kedvelik ennyi, miért vásárolják meg ezeket a kutyákat, hogyha tudják, hogy betegek.
Amikor iszonyú drága egy ilyen kutya.
Velük.
Amikor iszonyú drága egy ilyen kutya, mert hogy a jelenleg vannak olyan helyek, ahol úgy lehet kutyát vásárolni, hogy még a szint is megkérdezik, meg hogy pontosan mekkora legyen, és akkor olyan szülőt választanak, és direkt nekem tenyésztik ki, igaz, ilyen milliós nagyságrendbe kerül.
Lehet, hogy, és ez sajnos ezt a kérdében nem vizsgáltuk, nem kérdeztünk rá erre, hogy mennyire érdekli a divat, a trend ezeket a gazdákat, pedig ez izgalmas lehetne, és lehet, hogy ebbe az irányba kell majd elmennünk, vagy az, hogy egy celebnek van egy-két-három ilyen kutyája, és akkor én is szeretnék, ez mennyire tényező a választásban. Mi mást kérdeztünk meg, ugye volt szó a betegségről, volt szó a szembenézésről, volt szó az empátiáról, de ezen kívül az is kiderült, hogy a gazdák, akik rövidfejű kutyákat tartanak, általában első kutyások.
Tehát tapasztalatlan kutyások.
És fiatalok, és tapasztalatlanok, és arra kezdtünk gyanakodni, hogy valójában ők nem nagyon tudják, hogy néz ki egy egészséges kutya. És normalizálják ezeket a betegségeket. Tehát amit ön ugye vízlatulajdonos, pontosan tudja, egy kutya nem szörcsöd.
Vejmári vízlatulajdonos vagyok. Most volt vízlám, magyar vízlám is, meg volt pointerem is, de most egy vejmári vízlám.
Különkezik, vejmári vízlám. Jó, akkor ez vejmári, nekem meg magyar vízlám.
Őt tartom az acél kutyát a világ legokosabb kutyájának.
Kétségtelenül én ezt készséggel elhiszem.
És egyszer elviszem az etológiai tanszékre, csak már 10 éves elmúlt, de...
Nagyon szívesen várjuk.
De fantasztikus agya van,
és hihetetlen. Egyetértek, hogy fantasztikus én, és hát azzal is, hogy gyönyörű.
Színe
van, gyönyörű küllem.
Szerelmes vagyok bele.
Állat.
Van egy lány, Vejmári Vizslába, tényleg szerelmes vagyok, csak hát sajnos a két faj között, az ember és a kutya között ez nem működik, ez az átjárás.
Viszont oda akartam kiukadni, hogy ön szemmel a természetes kutya nem küzd azért, hogy levegőt vegyem. És akinek pedig rövidfejű kutyája van, ő pedig azt gondolja, hogy ez a fajtának a normális tulajdonsága. És az derült ki az adatainkból, hogy nem feltétlenül jut eszébe, hogy ez a kutyának egy küzdelem és fájdalmat okoz.
Azt írják még ebben a kutatásban, hogy sok országban folyik felvilágosító kampány a rövidorú fajták betegségeiről, itt nálunk nem folyik. De a növekvő népszerűségükből látható, hogy ezek nem túl eredményesek. Egyértelmű, hogy az egészségi problémák felsorolása nem tántorítja el az embereket attól, hogy ezeket a kutyákat megvásárolják. Ehelyett azt kellene hangsúlyozni, hogy az egészségi problémákat nem szabad normális vagy elfogadható jellemzőnek tekinteni, mert ezek gyakran fájdalmat okoznak a kutyáknak. A kutyatartóknak azt is tudatosítaniuk kell, hogy a választásukkal jelentős szerepet játszanak a kutyafajták egészségének alakításában, mondta Bognár Zsófia. Ezt magyarázta lényegében az előbb is. Mi a vélemény egyébként erről?
Úgy néz ki, hogy tényleg hatástalan annak a felsorolása, hogy hát ezek a kutyafajták ezzel a betegséggel, amazzal és emezzel küzdenek, mert ha nincsen mellette ott, hogy ez a kutyának fájdalommal jár, ez a kutya számára fájdalommal jár, és ezek a betegségek olyannyira, hogy mondjam, károsak, hogy jelentősen megrövidítik a kutyák várható élettartamát.
Mennyi ideig élnek a francia
boldogok? 4,5 évig él mindössze. Miközben a kutyák átlagos várható élettartama 13 év.
Igen, 13
év. Ehhez képest ez elképesztő. És ezeknek a kutyáknak
a
80% fölött császármetszéssel születik. Nem tudnak emberi segítség nélkül megszületni sem.
És a mopszok azok mennyi ideig élnek?
A mopszoké magasabb, mint a francia boldogé, 7-8 év körül van, és természetesen mindig vannak kivételek, tehát nem tudhatja az ember, hogy hozzá, amikor kiskutya érkezik, akkor kivétel lesz-e, vagy nem. De nagyon alacsony a várható élettartam, és ez a betegségek miatt van, és ezt meg kell érteni, hogyha ahogy mi betegek vagyunk, és az nekünk fáj, az a kutyának is fáj. De ahogy néha nem veszük észre a fájdalmat embertársaink, nál sem, viselkedésükben sem. Aki nem tudja, hogy néz ki pontosan egy egészséges kutya, vagy nem figyel eléggé oda a kutyának a jeleire, az talán nincsen vele tisztában, hogy a kutya mikor érez fájdalmat. És hát az az igazság, hogy ugye egy ragadozó állatról van szó, amit a természetben eredetileg nagyon sok sérülés ért, és nem szabad ott mutatni a gyengeség jelét, és ezért a kutyák nagyon jól el is tudják leplezni a fájdalmat. Tehát nem is mondom azt, nem állítom, hogy könnyű észrevenni, hogy fájdalmat éreznek. Ezért tudatosítanunk kell magunkban, hogyha egy kutya beteg, akkor bizonyára nagyon hasonló érzései vannak, mint amikor mi vagyunk betegek, és hogyha lehet, akkor ne hozzuk szegényt ebbe a helyzetbe. És hogyha lehet, akkor válaszunk olyan kutyát, akiknél egészséges életre lehet számítani, hosszú egészséges életre.
Tehát ön azt mondja, mint az etológiai tanszék főmunkatársa, mint aki nagyon régóta foglalkozik kutyákkal, kutyák viselkedésével, fejlődésével, eredetével, stb., hogy felelőtlenség ilyen kutyát tartani.
Azt mondom, hogy aki szeretné, hogy a kutyája egészségesen, boldogan, kiegyensúlyozottan éljen mellette, az nagyon körültekintően választon, és ennek a körültekintésnek legyen egy része az is, hogy milyen fajtájú kutyák a legegészségesebbek, melyek számíthatnak a leghosszabb várható élettartama, ebből a szempontból is legyünk tudatosak, és ne normalizáljuk egy kutyának a betegségét, ne gondoljuk azt, hogy milyen cuki, hogyha egy kutya csak ülve tud aludni, hogyha folyamatosan horkol éjszaka a gyalvás közben. Ezek nem az egészséges kutyáknak a jellemzői.
Kubi Jenikő, köszönöm szépen az interjút, viszont hallásra.
Nagyon szépen köszönöm.
A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallják. Utópia.
Az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet KOKI, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Roska Botond, Rózsa Balázs és az ITM által 2021-ben alapított Brain Vision Center kutatói a St. Louis-i Washington Egyetemen dolgozó kollégáikkal együttműködve egy eddig nem azonosított, az egész agykéregre jellemző működési elvet írtak le, amely hozzájárul a tanulás korai fázisának sikerességéhez. Az erről szóló tanulmány a rangos eLife nemzetközi folyóiratban jelent meg. Üdvözlöm Rózsa Balázs orvos, fizikust, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet dendrikus képalkotási, valamint neurális hálózat és komputációs kutatócsoportjának a vezetőjét, egyetemi docenset az Utópiában. Jó napot kívánok!
Köszönöm a kedves hallgatókat!
El lehet magyarázni laikusoknak is, hogy mi a lényege ennek a működési elvnek?
tulajdonképpen nagyon egyszerűen akarjuk elmagyarázni, az arról szól, hogy ha van egy élőlény, vagy akár például az ember, ugye akkor alapvetően két dolog fontos neki, hogy elkerülje azokat a környezeti hatásokat, amelyek károsak az adott élőlényre, illetve, hogy amelyek viszont pozitívak, azokat megszerezze. Tehát magyarán kell neki a jutalom, viszont a büntetéseket el kell kerülni. És amire rájöttünk, hogy az agyban ez egységesen van kezelve. Tehát a jutalom és a büntetésért a felelős sejtek, azok tulajdonképpen ugyanazok, és ezek egyszerre, egy időben aktiválják az egész agykérget. Tulajdonképpen ez úgy működik, mint amikor régen a 20-as években készítettek egy ilyen fotót, hogy volt egy ilyen trigger gomb, amit megnyomtak a fényképezőgépen, és akkor ő exponálta az egész világot. Ez történik abban a rendszerben, tehát ezek a sejtek, ezek tulajdonképpen egyfajta trigger gomb, amelyek egyfajta expozícióban az egész világot, ami itt az agyunkban akkor megjelenik, tehát az a téridőbeli aktivitás mintázat, ami a világunkat reprezentálja a maga összefüggéseivel, tehát hogy a jutalom és mondjuk például egy térbeli lokáció az egyszerre van jelen az agyban, és ezt az egyszerűsége, tehát ezt a szimultanitást, ezt befotózza, és ezáltal rögzíti az agyban ezeket a mintázatokat. Tehát magyarán, hogyha megnyomik ezt a trigger gombot, ami egyszer aktiválja az agytérget, akkor a jutalomnak a tudata, meg a mondjuk például a térbeli lokáció, ahol azt a jutalmat az adott állat megszerezte, azok összeolvadnak és összeintegrálódnak, és ezáltal egy újfajta memória jön létre. De amire ugye rájöttünk, hogy ez egy globalizált jelent, az azt jelenti, hogy az egész agykéregre kiterjedő aktivációs mintázat, ami fejleszti, és ugye szimultán aktiválja ezeket az agyvégjukat, illetve az azokban megjelenő éppen jelenlevő térbeli mintázatokat.
Igen, és mikor válik szét, hogy az ember tudatosul, hogy az emberben tudatosulhat, hogy most fájdalmat kapott, vagy büntetést?
Nagyon érdekes, hogy...
Büntetést, illetve jutalmazást.
Igen, nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen az a szép ebben a rendszerben nagyon hasonlóan működik. Tehát mind a jutalmazásra, mind a büntetésre nagyon azonos jelalkokkal rendelkezik. Itt igazából azt lehet mondani, hogy ezen a szinten bizonyos értelemben össze van a két információ olvasza, mert az a lényeg, hogy feedbacket, tehát egy visszacsatolást kap az agy, és ezt a visszacsatolást igazából utána már a részletek szintjén erősíti meg, tehát mondja, a részletek szintjén derül ki, hogy az büntetés vagy jutalom volt, de ugye miről beszéltünk, tehát egy jel, ami összeolvaszt az információt. Hogyha az információ egy büntetés, akkor azzal olvad össze, hogy az információ egy jutalom, akkor pedig azzal olvad össze az az egyéb információ, ami kódolja mondjuk például a térbeli lokációját, vagy az időbeli lokációját ennek a jutalomnak vagy büntetésnek. Tehát maga a jel, ami feedback, ami egy információ, hogy most olvad össze ezt a két információt az agyban, ez egy általános jel, és tulajdonképpen maga a konkrét információ az, ami eldönti, hogy az jutalom vagy büntetés. Ez az ennél szofisztikáltabb, tehát tényleg a jutalom és a büntetés terén egy picit más jellegűek a jelek, de ami viszont tényleg meglepő, hogy ezek mégis körülbelül ugyanazon az információs csatornán, tehát egy egységes információs kábelen érkeznek be az agyba.
Azt írják, hogy az agykéreg egyik funkciója, hogy modelleket készít a külvilágról, melyek segítségével megjósolható, hogy bizonyos helyzetekben és a hozzájuk tartozó környezetben milyen eseményekre számíthatunk. Azt azonban, hogy az agykéreg által létrehozott modellekbe hogyan épül be az ilyen információ, eddig nem értettük. Olvasni a cikk ismertetésében. De most már megértették, tehát hogy ezt elemezve már, mint hogy ezt a mechanizmust, ez most már világossá vált, hogy hogyan épül be az agyba az emlék?
Igen, hát tulajdonképpen az elbentett globalizált jel, de képes arra, hogyha az agyban két információ, elvi például említettünk jutalombüntetés, illetve valami egyéb információ, ami annak a helyét, lokációját, ugye időzítését kódolja, ezt össze tudja olvasztani, tehát beépíti. Tehát összeépítünk egy egységes képet, egy egységes modellt az agyban, tehát a modell az gyakorlatilag lépésről lépésre ezen megerősítések által fog létrejönni. A megerősítés alatt értem, hogy a jutalom és a büntetés generálja ezt a feedback, visszacsatoló jelet, és ez egyfajta megerősítésként összeköti ezeket az információkat, ezáltal épül az agyunkban megtalálható modell. Az a belső modell, ami reprezentálja azt a világot, amely alapján aztán cselekszünk.
Mik, illetve milyenek azok a VIP sejtek?
ezek internálok viszonylag kis százalékban, tehát 1%-ban találhatók meg az agyban, és ezek hordozzák ezt az információs csatornát. Tehát ők maguk a fényképezőgépnek a trigger gombjai, amelyek tulajdonképpen, ha jön ez a jutalom vagy büntetés, információ, ennek hatására ők aktívak lesznek egy rövid időablakon belül, és ezek aktiválják, ébresztik fel az egész agykérget, és teszik lehetővé az előbb említett példában felsorolt információ összeolvasztást, tehát hogy a jutalom büntetés, illetve egyéb információk összeolvadjanak.
A kísérletben, olvasni a beszámolóban, a szomjaztatott egereknek két hangot kellett megkülönböztetniük, vizet kaptak jutalmul, ha ezt sikeresen tették, kellemetlen léglőket érte őket, büntetésként, ha nem. Mind a jutalom, mind a büntetés a VIP sejtek erős aktivizációját váltotta ki a teljes agykérgi területen. Voltak éppen az emlékezés a VIP sejtek aktivizációjával kezdődik?
Nem az emlékezés, a megtanítás. A VIP sejtek aktivizációja jelzi azt, hogy meg kell tanulni, mert valamiért fontos. Előben tettem, hogy mi az, ami fontos, tehát például egy jutalom az egy fontos, hiszen mondjuk egy kísérleti állat újra meg akarja találni azt a jutalom falatot, vagy azt a vízforrást, ez fontos neki. Vagy illetve az is fontos, hogy elkerülje a büntetéseket. És a VIP-sejtek tulajdonképpen csak annyit hordoznak, hogy fontos az információ, és maga az agy többi része a VIP-sejtek által létrehozott aktivációs kód alapján, ami létrehozza az információnak a tárolását és a memóriát. De tulajdonképpen a VIP-sejtek egyfajta ilyen triggerjel, ami elindítja a memóriát, elindítja azt, hogy abban az időpillanatban térben és időben jelenlevő megtalálható mintázatok, azok összeolvadjanak, és ezáltal egy új információ szülessen. És amikor legközelebb az állat találkozik azzal a környezettel, akkor már magától be fog indulni, hogy ahhoz a lokációhoz például, hogy az említett példát folytassam, aktiváljuk az a tudat, hogy ott majd jutalmat fog kapni.
A VIP-sejtekről szeretnék még kérdezni, hogy ha a VIP-sejtek nem működnek, vagy nincsenek, vagy valóban eltűntek, vagy betegség következtében amortizálódtak, akkor nem is tud az illető, akár állat, akár ember semmire sem emlékezni? Mert hogy nincs, ami beindítja ezt a folyamatot?
Ugye ilyen kísérleteket még nem végeztünk, de igen, a kérdés az nagyon jó, mert nem tudjuk, hogy van-e a rendszer, ami ezt esetleg tudja részlegesen helyettesíteni. Nekem az az elméletem erről, hogy nem lesz ilyen, tehát hogy ezek VIP-sejtek tökéletesen károsodnak, akkor ez súlyos memória zavarokhoz, vagy esetleg rosszfajta kódoláshoz vezet. Tehát például ugye vannak bizonyos betegségek, akár például a skizofrénia, amikor túlértékeljük az információt, előfordul, hogy ezek a mechanizmusok ezen betegségek során sérülnek, és ezt el is kezdtük végezni. Szabai Zoltán kollégával, és ugye Kepecs Ádám kollaborációs partnerünkkel végezzük ezeket a vizsgálatokat, ahol megpróbáljuk megérteni, hogy például az előbb leírt felfedezett VIP alapú globális kérgi aktivációs mechanizmusnak van-e szerepe például a skizofréniában, vagy egyéb központi idegrendszeri betegségeknek a mechanizmusában. És ez az itt egy nagyon izgalmas kérdés, mert ha igen, akkor erre a sejtpopulációra tervezett sejt, illetve sejtpopuláció szintű egyedi terápiákkal ezen betegségeken tudunk javítani. Ugye az ehhez szükséges eszközpark az tulajdonképpen már rendelkezésre áll, hogy ki tudjunk fejleszteni, persze sok-sok év alatt egy olyan terápiát, ami ebben a rendszerben be tud avatkozni. Tehát most nagyon fontos küldetésünk, hogy az alapkutatás szintjén megértsük, hogy vajon ezen mechanizmusoknak milyen, pontosan milyen szerepe van a különböző betegségeknek a patomechanizmusában.
Van egy ábra a nekem küldött anyagban, amelyhez a következő magyarázatot írták. A kísérleti elrendezés és a VIP-sejtek működése. Pásztázó mikroszkóp rögzítette a vizsgált fél köb milliméteres agyrészletben lévő 120 idegsejt aktivitását, miközben az egereknek el kellett különíteni két hangot, és választásuktól függően jutalmat vagy büntetést kaptak. Szagatott vonalak jelölik a hang, a jutalom és a büntetés bekövetkeztének idejét. Minden egyes sor egy neuront jelöl, az X tengelyen az idő van feltüntetve. Piros szín jelzi, ha egy neuron aktív, míg hang hatására a sejteknek csak egy kis része aktiválódik, addig a jutalomra és a büntetésre majdnem az összes. Megmagyarázza nekem, hogy ez pontosan hogyan is értelmezhető? Tehát, hogy mire enged következtetni ez az ábra?
Hát most az, hogy csak fejben van előttem az ábra, úgyhogy remélem jól emlékszem a részleteire. Tulajdonképpen arról szólt a kísérleti protokoll, hogy a háromdimenziós mikroszkóppal miért ők ezeket a sejteket? Ugye a 3D-s mikroszkópnak az az előnye, hogy ahogy említettem, hogy a sejtek 1%-ban találhatók, tehát nagyon kicsi részét képezik az agyban, szóval úgy kell elképzelni, hogy mondjuk van egy mazsolás kalács, ahol kicsi kisporolták a mazsolát. Ha vágunk egyes szeletet, akkor alig van benne mazsolat. Na most ahhoz, hogy ezeket a felfedezéseket, amelyekről a cikk közleményünk ugye szól, megtegyük, ehhez nekünk nagyon sok mazsolát kellett egyszerre vizsgálni, tehát több mint 100 sejtet. És ugye ez nem volt lehetséges, hogy csak egy síkban metszettük el a kalácsot, mert akkor csak kevés mazsola volt benne. És ezért fordultuk a technikánkhoz, a háromdimenziós mikroszkophoz, hogy gyakorlatilag ezeket a, mondhatjuk, hogy bizonyos értelemben random helyre pozícionált mazsola darabokat egyszerre tudjuk térben a kalácsból, egyszerre tudjuk kiolvasni és megmérni. És a háromdimenziós technika ezt teszi lehetővé, hogy ahelyett, hogy síkra-síkra haladva szép lassan mérni a működést, csak ezekre a random pozíciókra, tehát csak a mazsoláknak a központjára fókuszál, és így mazsoláról mazsolára ugrálva bejárja az összes sejtet, tehát mondja, az egész házadot az eddigi technikákhoz képest, mint egy 1 millió-szor gyorsabban méri. És ez van az átlán, tehát hogy amikor egy ilyen sejtből, vagy egy mazsolából, hogyha hasonlatomat folytatjuk, elvezetünk jeleket, akkor abból tudunk egy-egy ilyen görbét rajzolni, és ezeket akár színesen is meg tudjuk jelenteni, színes görbékként, és ezeket egymás mellé rendezve tulajdonképpen ilyen szőnyegszerű, színes szőnyegszerű mintázatokat kapunk. Persze lehet egymás mellett görbékét is megérteni, csak akkor nyilván több helyet foglal. Tehát kitaláltunk egy ilyen újfajta színkódolást, hogy a zöldtől a sárgán keresztül egészen a pirosig mutatjuk a sejtnek az aktivitását, minél aktívabb, ugye annál pirosabb, és akkor ezeket a szőnyeg szálakat soronként egymás mellé rendezve, akár több száz vagy több ezer sejt három dimenzióban mért aktivitását nagyon szépen tudjuk szemletesen megjeleníteni. És az ábrán látható, hogy ugye két szaggatott vonalról beszéltünk, az első az egy hangstimuláció, amivel aktiváljuk a sejteket, a másik pedig maga a jutalomnak, a büntetésnek a jele. És az látható, hogy a tanulásnak ezen viszonylag korai szakaszában a második jelre, tehát a gyakorlatilag jutalmas a büntetése van sokkal masszívabb jel, ilyenkor ugye a sejteknek a 80-90%-a adott jelet. Egy nagyon masszív globális aktiváció volt megtapasztalható. Egyébként ami érdekes, és egy újabb közleményünk lesz a jövőn, amin Szadai Zoltánnal dolgozunk, hogy ez az aktiváció előre tud tolódni. Tehát a tanulás folyamán tulajdonképpen az agy megérti, hogy ez a jutalombüntetés előtt volt egy hang, és ő ugye jósolni szeretne. Az agy ez egy prediktív eszköz, ami képes megjósolni visszafelé időben a történéseket, tehát az a feladata, hogy egyfajta üveggömbként jósoljon nekünk, és ezért tulajdonképpen ezek az aktivitások is előre tolódnak, tehát az látható, hogy képes időben folyamatosan előrébb tolni a sejteknek az aktivitását, tehát magyarán a prediktív képesség az agynak, az konkrétan megjelenik a sejtek aktivitási mintázatában, és ez azt jelenti ebben az esetben, hogy az első szaggatott vonalra, amit ugye felolvasta, ahol tulajdonképpen a hang adott jel volt látható, és amelynek a nagysága viszonylag kisebb volt, és sokkal nagyobb válaszú jelet fogunk kapni az idő függvényében, hogy a tanulás során az agy ezt a prediktív hatását érvényesíti a sejtek hálózatán, tehát előre hozza az aktivitásokat, és már a hang pillanatában tulajdonképpen megszólalnak ezek a jutalomért és büntetésre felelős sejtek, ezzel is jelezve, hogy már tudják, hogy jutalom és büntetés fog jönni, tehát ez nyilván a tanulásnak a folyamán elért hatás, ami megjelenik így sejtszinte boltva is. Tehát röviden összefoglalva ezen az ábrán, háromdimenziós mérések, amelyben egyesével látjuk a sejteket, ez egy narancsárga piros színkóddal van megjelenítve, és akkor a hanghatás, illetve a jutalom és a büntetés van az ábrán megjelenítve.
A múltkori beszélgetésünkkor említette azt, hogy létezik olyan, hogy Jennifer Aniston sejt, vagy effektus, vagy én nem is tudom, hogy pontosan mi is. Ez micsoda?
Igen, tehát nagyon érdekes, hogy ugye ezeket a kóduló, vagy Placefield sejteket, helykóduló sejteket, ezeket ugye először egérben, illetve rácsalakban írták le. Legalábbis a tudósok nagy része ezen a területen dolgozik és fedezte fel a jelenségeket. És ugye ezek arra képesek, hogy egy adott lokációt megjelenítsenek. Most ezek a lokációk elég komplexek is tudnak lenni, tehát hogy mondjuk ez állat egy bonyolultabb virtuális valóságban fut, akkor mondjuk akár több 10 tárgyból áll össze egy adott lokáció, ami azt a helyet konkrétan jellemzi. És vannak a sejtek, amelyek mégis erre a lokációra szelektíven tudnak válaszolni. És akkor fölmerült a kutatókban az a kérdés, hogyha ilyen nagyon sok információs csatornát, ami ugye lehet térbeliség, mintázatok a falon, hangok, különböző szagok, képes az állat összecsatolni, és egyetlen egy sejt képes ezt az információt integráltan megjeleníteni, hogy akkor vajon az emberben léteznek-e olyan sejtek, amelyek egy komplexebb dolgok, komplexebb feature-öket képesek kódolni, és egy híres agykutató megvizsgálta ezt a kérdést. Ugye konkrétan epilepsziás betegeken dolgoztak. Epilepsziánál ugye nagyon fontos, hogy elektronta sorokkal próbálják allokálni azokat a helyeket, ahol az epilepszia kiindul, és azt megfelelő sebészeti eljárással kezelni. De itt tulajdonképpen arról szólt a mérés, hogy ezen információkat arra használták fel, hogy megértsék, hogyan működik az agy. És azt tapasztalták, tehát mennyire az epilepszia terápia monitorozás közepette, ezeket a idegsejt aktivitásokat mérték folyamatosan, tehát sok száz sejtből elvezetve az aktivitást, és közben a betegnek különböző képeket mutattak. És arra jöttek rá, hogy bizonyos tulajdonságok, például Jennifer Aniston képesek kódolta megjelen a sejtek, de ez azt jelenti, hogy nem csak, hogy Jennifer Aniston képére reagált a sejt, mert mondhatnánk, hogy egy bizonyos kirekben talán nem meglepő, hogy vannak bizonyos sejtek, amelyek felismernek bizonyos részleteket, és ezek akár általánosítanak, hanem tulajdonképpen akár a hangra, vagy akár a ezek kapcsolatos kontextusra is. Tehát magyarán találtak olyan sejteket, mint például a Jennifer Aniston sejt, ami teljes komplexitásában kódolta azt, hogy Jennifer Aniston, mint fogalom. Tehát ami ez csatlakozó filmek, műsorok, nevek, képek, ábrák, tehát minden, ami ahogy ma egy ember értelmezi azt, hogy miként Jennifer Aniston, az tulajdonképpen az egyetlen sejt által megjelent kódolásban. Tehát azt jelenti, hogy egyetlen sejt mindig akkor pontosan válaszolt, amikor Jennifer Aniston-nál kapcsolatban akár képhang, vagy egy mozi film részlet megjelent. Na most ebben az az érdekes, hogy ezek szerint a egérben kifejlődött térbeli kódolás sejti típusok, tehát ezek a térbeli kódoló sejtek, úgy tűnik, hogy általánosítódnak a magasabb rendű élőlényekben, tehát ugye embernél komplex tulajdonságok, amelyek sok mindent integrálhatnak, akár képi, hang, vagy szag, vagy időbeli információkat, ezek egybe tudnak integrálódni, és ezek megjelennek egyfajta ilyen feature-öként, tehát hogy ilyen tulajdonságként. Tehát magyarán az agyunk létrehoz dobozokat, hogy a Dali festményei látható, és ezen dobozokban különböző információkat kezdünk tárolni. Tehát az agyunk tehát arra képes, hogy kategorizáltan összeszervező információt, és ezeket sejtcsoportokba tömörítve tálalja. Természetesen itt nem arról van szó, hogy egyetlen egy sejt kódolja a Jennifer Aniston, hanem ez egy populáció, sejtpopuláció az agyban, amely számosság az egy nagyon jó kérdés, tehát ez most több száz vagy több ezer sejtet takar, ezt még nem tudjuk pontosan, de létrejönnek ezek a feature kódoló sejtek, és tulajdonképpen a fogalmaink, komplex képeink ebben kódolódnak, és életünk során ezeket a képeket tudjuk folyamatosan gyúrni és javítani. És ez hogy csatlakozik a mostani cikkünkhöz? Úgy, hogy az itt bemutatott jutalmazás és büntetés mechanizmus az, ami kódolja, illetve formálja ezeket a populációkat. Tehát például van mondjuk egy elképzelésünk arról, hogy néz ki a jutalomnak a lokációja, a folyamatos feedback által, a folyamatos jutalom és büntetés által folyamatosan tudjuk finomítani ezen részleteket, egyre precízebben megértve mondjuk azt a térdőbeli lokációt, amely azt a jutalmat kódolja. És a Jennifer Aniston sejtek is tulajdonképpen ezt jelentik meg az emberben, hogy igen komplex tulajdonságokat képes egy-egy sejtcsoport kódolni.
Azt gondolom, hogy más híres emberre is elvégezték ezt a kísérletet, vagy próbát, hogy volt Jennifer Anistonon kívül más, akiből sejt lett az agyban.
Igen, Bart Simpson volt egy rajzfilm figura, ugye ezt mindenki ismét talán ezt a rajzfilm figurát, és az ő sejtjét is megtalálták, tehát abszolút lehet találni ilyen tulajdonságokat. Ezt úgy szokták megtalálni, hogy van ez az elvezetés, ugye epilepsziás műtét közben elvezettek több száz sejtet, csak különböző filmekből, képekből bejátszásokat mutatnak, és hogyha elég sokat ismétlik ezeket a kísérleteket, akkor meg lehet találni ilyen sejteket, és hát nyilván előre tudják, hogy éppen mit találnak meg. Hát elég nagy információs szettel, elég nagy kép és hanganyag szettekkel próbálkozni, hogy megtaláljuk ezeket a szelektív sejteket.
Lehet-e azt tudni, hogy az agy melyik része irányítja az egész agyat? Van-e egyáltalán ilyen?
Nincs ilyen, mint hogy például szívni a szinusz csomó, amiből mondhatjuk, hogy elindul az összes ingerletünk. Tulajdonképpen ilyen általános központ nincsen, sőt, az az igazság, az elmúlt években arra jöttünk rá, hogy a korábban specifikusnak hitt központok, mint például a látásért felelős központ, vagy a hallásnak a központja, valójában ezek nem is szelektívek, hanem itt minden történik. Tehát például egész konkrétan, ami a látásnak a központját analizáljuk, ebben a cikkben is elég kiterjedten vizsgáltuk a látásnak a központját, de valójában a látás központjában megtalálható hang, jutalom, büntetés, hogy az említett cikk is ezt jól leírta, de ezen kívül a mozgás is kódolódik ott, a motivációk, a motoros tervezés. Tehát tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy el lehet mondani, hogy az agyunknak szinte minden régióban megtalálható minden, csak az arányok egy picit mások. Tehát a látó központ az tulajdonképpen sokkal nagyobb arányban kódolja a látást, de például a hanghatás, mozgás, jutalombüntetés ugyanúgy megtalálható ebben a régióban.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, de még azt megkérdezném, hogy hogyan folytatják a kísérletüket?
Hát itt a ezen kísérletnél több cél fogalmazódik meg. Egyes Szabadi Zoltánnal megfogalmaztunk olyan alapkutatási célokat, amelyek ugye második lépésben megértik, hogy amik az a jutalmazás és büntetés jel megérkezik az agyba, az hogyan kódolik el a hálózat által. Tehát világos, hogy létrejön egy újfajta asszociáció két információ között, például jutalom, illetve egy adott térbeli lokáció között, de hogy ez pontosan hogyan történik a piramisejtek szintjén, ez a kódolás, hogy ez a beérkező feedback, tanítási jel, ez hogyan változtatja meg a populációt, és itt már vannak Zoltánnál elég zseniális felfedezések, amelyek mutatják, hogy a dendriteknek úgy tűnik kiemelt szerepe van ebben a kódátírásban, és ezt próbáljuk megérteni ezeket a jelenségeket. Illetve a másik, amit még kiemelnék, hogy a Brain Vision Centerünk keretében, ez egy új kutatóközpont, ugye, amit Roska Botondal alapítottunk, illetve az ITM-mel, a minisztériummal, hogy ezen központ keretében pedig azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehet ezen mechanizmusokat arra felhasználni, hogy különböző központi degeneráció betegségeknél akkor terápiás hatást tudjunk elérni. Tehát, hogy magyarán kettő szél van, egyrészt szeretnénk még mélyebben megérteni az annak ezt a tanulással kapcsolatos folyamatát, amit itt felfedeztünk, ezt a globális jelenséget, és ezt hogyan kódoljuk sejtszinten, illetve, hogy ezen tulajdonságok révén hogyan tudunk akkor terápia vonalán előrelépni, vagy akár diagnózis területén újfajta módszereket megalkotni. Ugye a Botondánttal alapított Dream Vision Center központban gyakorlatilag arra törekszünk Roska Botond professzorúrral, ugye Bázelben az IAB-nak is a igazgatója, hogy olyan eszköz arzenálunk legyen, ahol tulajdonképpen minden eszköz és módszert a rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezen új terápiás és diagnosztikai eszközöket ezeken a sejtpopulációkon ki tudjunk próbálni, el tudjuk vinni a klinikai kísérleteknek a fázisáig.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az interjút. Rózsa Balázs, orvos fizikus, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet dendrikus képalkotási, valamint neurális hálózat és komputációs kutatócsoportjának a vezetője, egyetemi docens volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották. A Klubrádió korábbi adásának ismétlését hallották.